Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országjárásra indult Orbán Viktor. A kampánykör első állomásaként a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő beszélt arról, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. A brüsszeli döntéshozók világháborús készülődéssel reagálnak a mostanra kritikussá vált ukrajnai harctéri helyzetre, annak ellenére is, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi évek során, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Uniós külügyi tanács szünetében. Szijjártó Péter szerint ezek az akciók nem vittek közelebb a békéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy elkezdődött az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag előkészítése. A magyar vállalatokkal szembeni ukrajnai boszorkányüldözés nem szűnt meg az OTP ügyével, jelentette ki a tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az ország hatóságai visszakívánják vonni a Richter tucatnyi gyógyszerének helyi forgalmazási engedélyét. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelni a feszültséget a térségben. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az Európai Unióban szuverén, egymással együttműködni képes, erős nemzeti államok és demokráciák szükségességét hangsúlyozta a magyar országgyűlés elnöke felszólalásában az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján Palmában. Kövér László szerint napjaink kihívásai közepette nem eszmei és politikai kizárólagosságra törekvő brüsszeli birodalmi diktatúrára van szüksége az EU-nak. A jövő évi konferenciát Magyarország rendezi. Hazánk nem adja fel szuverenitását és hisz a független nemzetállamok Európai Szövetségében, amelyet az alapszerződések jelenleg garantálnak, mondta a köztársasági elnök a szlovéniai Brdo pri Kranjuban. Sólyog Tamás a Szlovéniával szomszédos országok államfőinek informális találkozója után közölte, a megbeszélés során ismertette az európai politikában egyre inkább teret nyerő föderalista szemlélettel ellentétes magyar álláspontot. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, fűzték hozzá. A hiány mértéke az idei évben 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig 2,9% lehet. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, a magas árakat nem az adók okozzák, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46%, még Ausztriában 52%, Szlovákiában és Csehországban 49-49%. Szerdán egyébként bruttó 8 forinttal csökken majd a gázolaj ára, de a benziné ezúttal nem változik, értesült a holtankoljak.hu portál. Így a 95-ös üzemanyag átlagára maradt 650 forint literenként, a dízelé 639 forint lesz. Rekordszámú jelentkező több mint 100 000 önkéntes regisztrált az idei teszett hulladékgyűjtési akcióra, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az országos program első napján. Kont Zsófia jelezte, tavaly közel 100 000 önkéntes vett részt az akcióban, idén azonban ennél is nagyobb volt az érdeklődés. Szerint ez fontos, egyrészt az illegális hulladékok elleni küzdelem, másrészt az önkéntesség népszerűsítése miatt is. Április 22-e a Földnapja alkalmából Nemzeti Faültetési Napot hirdet a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz majd az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Vas Albert rövidebb lélegzetű írásai következnek. A jog. Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön, pedig csak egyetlen igazi jogod van, békében élni. De éppen erről feledkeznek meg a leggyakrabban. Igazság. Aki azt mondja neked, hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött, az vak. Legyőzheti-e a felhő a napot, a sötétség a világosságot, a tél a tavaszt? A győzelmet azonban ne tévezz össze a sikerrel. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia, de legyőzte-e vajon a napot ezzel? S ha igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét, vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön, de igazság csak egy. A gyertyaláng és a reflektorfény csak méreteikben különböznek egymástól, lényegükben azonosak. Az igazság nem emberi mérték, és így ne várd tőle, hogy emberi tulajdonsággá váljék. Igazság az, hogy élsz, és hogy jogod van élni, mert megszülettél, hogy minden ember egyforma abban, hogy mesztelenül jött ide, és mesztelenül, egészen mesztelenül tér vissza innen. Hogy aki jó, azt baj nem érheti, akármi is történjék vele. Egyenesen járhat, és nyílt homlokkal nézhet szembe a világgal. Ezek az igazságok. De nem feltétlen értékű igazság az, hogy tied a kabát, amit a szekrényedben őrzöl, a gyapjú, amiből készült a juhé volt. Te azt vallod, hogy igazságos úton lett a tied, de a junak erről bizonyára más véleménye van. A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott az emberi hangyaboly külön életében a rossz látszólag győz a jó felett, ne tévesszen meg ez a látszat. Káin sohasem győzte le Ábelt, csak megölte. Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg. Azt hirdeti, hogy sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek valakit, aki győzött az emberek bűnei fölött.
Thank you.
Vas Albert, büntetés és jutalom. Jót tettél és nem fizettek érte? Mit adtál te a napnak, éltető melegéért? Vagy a földnek, hogy ellát kenyérrel? Rosszat cselekedtek veled, és nem érte őket semmi büntetés? Rövidlátó vagy, ha jutalmat és büntetést emberi csereeszközök értékével mérsz. A jó nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje. Egyszerűen csak az egyenes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé. Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dáriós kincsén sem, s amiktől nem foszthat meg semmiféle hatalom. Mondom, mint ahogy az egyenes út jutalma éppen az, hogy nem tértél le róla. Akik letérnek erről az útról, éppen azzal, hogy gonoszat cselekedtek veled, azokat sajnálnod kell inkább, mert a görbe utak szörnyűségesen nehezek. Amit a bűnről tudnod kell. Ne hidd, hogy a kígyó csábította Ádámot és Évát a tudás fájának gyümölcséhez. A falánkság hajtotta oda őket, a kíváncsiság, a mértéktelenség, a nagyra vágyás, az elégedetlenség. Még több kellett. Ez volt az egész. És azt se hidd, hogy kardos angyalok űzték ki őket a paradicsomból. Kimásztak ők onnan saját maguk. Annak a létrának a segítségével, amit a tiltott tudás almája csíráztatott ki bennük, mint első emberi találmányt. Vas Albert, elfogultság és megértés. Ez a hegy kopasz, mondja a keleti oldalon lakó ember, nincs rajta egyetlen egy fa sem. Ezt a hegyet sűrű erdő borítja, jelenti ki a nyugati oldalon lakó. Mielőtt hajba kapnál valakivel emiatt, vedd a fáradtságot, és sétálj át a hegy másik oldalára. Nem vagy egyedül a földön. Jól figyelj most ide, mert ez nagyon fontos. Nem vagy egyedül a földön. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, nem vagy egyedül. Sajnos rajtad kívül még sok millió ember él. Nem tudom pontosan mennyi, de nagyon sok. Valamennyi embernek ugyanaz a célja, mint neked. Emberi módon akar élni. Békét és nyugalmat akar. Otthont, vagyis egy szemétdombot, melyen ő a kakas, aki kukorékol. Azonban több a kakas, mint a szemétdomb, és így egymás között meg kell osszátok a dombot és a kukorékolást. A legtöbb baj közöttetek ebből származik, mert minden ember körül van egy láthatatlan bűvös kör, az egyéniség köre. Egyiknél kisebb, másiknál nagyobb, de ne hidd, hogy bárkinél is hiányozhatik. És minden kör három részre oszlik, mivel minden ember három részből áll. Egy remetéből, egy despotából és egy művészből. Az emberi társadalom világa ezeknek a láthatatlan köröknek a hihetetlen összezsúfolódását hozta létre. A körök mindenütt érintkeznek, összeütődnek, sőt, metszik egymást. Ügyelj a körülötted élők köreire. Ha lehet, helyezd el úgy köztük a magadét, hogy mások köreit ne érintsd általa. Az összekoccanó körök nyomán mérges váladék keletkezik, a veszekedés. Könnyen haraggá gyűl, és gyűlöletté fekélyesedik. A zsúfolt együttélés fertőző baktériumokat termel. Ha helyszűke miatt nem áll módodban elkerülni az összekoccanást, a téged szorító körök despota cikkébe behatolhatsz. Legtöbb embernél ez amúgy is túlságosan nagy helyet foglal el ahhoz képest, hogy elfogadta a civilizáció kényelmeit. Ilyen úri ösztönökhöz ugyanis csak annak lehet joga, aki úgy él, mint a medve, vagy mint az ősember. Maga szerzi meg azt, amire szüksége van. És a társadalmi élet gépezetének hasznáról lemond. Aki azonban elfogadta kényelem játékszabályait, az egyéni szabadságnak és despota énjének úri mi voltáról önként lemondott, mint a kutyává szelídült farkas. De senkinek művész énjét ne bánsd, apró kis bogarait, hogy szeret heverni ebéd után, cukorra leszi a vajas kenyeret, ébredés után szivarra gyújt az ágyban, hogy szenvedélyei vannak, hogy szeret korán kelni, hogy nem szeret korán kelni, hogy 10 percenként húzatot csinál, mert nincs elég levegője, hogy ordít, ha mások húzatot csinálnak, hogy szereti, ha dicsérik, hogy nem szereti, ha dicsérik, és még 1000 ilyesmi. Ezeket ne bánsd, ha nem okvetlenül szükséges. Ezek teszik kerekké az ember egyéniségét, és éppen úgy szüksége van rájuk, mint a sóra. Legjobban azonban minden emberben a remetét tiszteld. A magányosat, a tartózkodót, a szemérmeset. Minden egyéniség mélyén ez lappang valahol. Néha nagyon mélyen elrejtőzve a felületességek alá, de ott van, s akiben a remetét megbántod, ellenségeddé válik. És még valamit jegyezz meg jól, mielőtt kukorékolni a szemét dombra kiállsz. Előkerül csak az, aki nem szorul másokra. Tudnod kell, hogy itt nem olyan előkelőségre gondolok, amit ruha vagy hivatal jelent, itt a belső előkelőségről van szó. Az egyetlen igazi előkelőségről. Ha tétlenül nézed, hogy más vágja föl szívességből a fádat, vagy más ássa föl szívességből a kertedet, mert úri tenyered munkával piszkítani átallod, előkelőséged egy-egy darabjáról önként lemondottál. Ha ezt teszed, halkabban kukorékolj, és sokkal szerényebben. Teljes hanghoz csak annak van joga az emberi társadalom szemétdombján, aki nem adósa senkinek, aki az élet megéléséhez nem fogad el könyöradományokat. Ezek az igazán előkelő emberek. Tanulj tapintatot. A tapintat az együttélés diplomáciája. Ne nyiss ablakot arra, aki fázik, mert náthát kapsz a hidegtől, amit ezáltal benne magaddal szemben dermesztettél. Ha valakin valami csúnyát észlelsz, ne dicsérd a szépnek, mert megsérted és megalázod ezzel. Ne nevezd drágámnak, édesemnek vagy szívemnek azt, aki számodra se nem drága, se nem édes, és akinek a szívete semmi köze sincsen. Tanuld meg, hogy a tapintatos ember mindig őszinte, abban, amit mond, és főleg abban, amiről hallgat. Légy jól nevelt. Igyekezz hozzánevelni magadat az emberek közelségéhez. Csak a neveletlen emberről lehet tudni, hogy mikor van rossz kedve. Fegyelmezd magad. Senkit sem érdekel, hogy milyen hangulattal ébredtél föl reggel, és egyedül csak a fogorvosodra tartozik, hogy fáj-e a fogad vagy sem. Ha okvetlenül érzed, hogy kellemetlenségeket kell mondanod, mert jól neveltséged gyöngébb, mint hangulataid, bújj el valami félreeső helyre, és írd le egy papírra mindazt, amit megmondanál. Tedd el, és másnap olvasd el megint. Egy hétig olvassad el minden nap, és a hétvégén olvasd föl barátaidnak is. Azok nevetni fognak rajta, te pedig a szégyenkezés által emberré neveled magad. Igyekezz kultúrát lenni. A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkefét van, és meg tudod indítani a gramofont. A kultúrát ember látni és érezni tudja a szépet és a jót. Bennük és általuk fölülemelkedik állati mi voltán. és valóban igyekszik azzá lenni, akit Isten a maga képére teremtett. A kulturált ember uralkodik önmaga fölött és úgy bánik indulataival, mint a házőrző kutyákkal. Időnként elengedi őket, de csak a kerítésen belül, és csak is olyankor, ha tolvaj kerülgeti kertjét. Gondol gyakran arra, hogy nem a társadalmi rendszerek teremtették az embert, hanem Isten. De azt se feledd, hogy a társadalmi rendszereket nem Isten teremtette, hanem az emberek maguk. Részben uralmi ösztönökből, részben békétlenségből. A civilizációt pedig kimondottan csak kényelemből és lustaságból. Városban élsz, hogy ne legyen sáros a lábad, ha esik az eső. Ne kelljen messzire gyalogolj, ha valamire szükséged van, és ne magad főzed az ebédedet. Tehát ne panaszkodj, ha előtt a villamos, vagy ha kozmás az étel, amit eléd tesz az, aki helyetted elkészítette. Egyáltalában semmire se panaszkodj. A panaszkodó ember olyan, mint a rossz gyerek, aki megkíván egy játékot, és amikor megkapja, nincsen vele megelégedve. Előbb-utóbb a fenekére vernek. Ha kifogásaid vannak az emberi közösség ellen, fordíts neki hátat. Vonulj föl a hegyek tetejére, építs kunyhót magadnak, készítsd magad a lábbelidet, vard magad a ruháidat. Ha az emberi társadalomtól semmit el nem fogadsz, szíthatod kedved szerint. De amíg veled született lustaságod előnyeit élvezi, addig hátrányait is tűrd el szótlanul. Vas Albert a barátságról. Volt egyszer egy ember, aki szépnek látta a világot, akinek nem voltak ellenségei, és aki azt hitte, hogy megelégedett. De volt három barátja. Az egyik minden nap arról beszélt neki, hogy mi csúnyát látott a világban. A másik folytonosan fogadkozott, hogy megvédi az ellenségek ellen. A harmadik azt vitatta, hogy csak a gonosz ember megelégedett egy ilyen bűnös társadalmi rendszerben. Addig, amíg az ember elhitte mindezt, és felakasztotta magát az erdőben egy fára. A három barát pedig összeült búsulni a fa alá, és azt mondották. Szegény meghalt ugyan, de fontos, hogy mi hűséges barátai voltunk. Valahányszor a barátságról gondolkozol, jusson eszedbe ez a kis történet, és gondolj a következőkre. 1. A barátság nem azt jelenti, hogy jogod van beavatkozni embertársad belső életébe. 2. A barátság nem hatalmaz föl arra, hogy tapintatlan és neveletlen légy. 3. A barátság nem azt jelenti, hogy valaki korlátlanul önzéseink rendelkezésére áll. 4. A barátság nem jogcím arra, hogy jellemhibáinkat feltétlenül és kötelességszerűen megbocsássák. 5. A barátság nem arra való, hogy valakit meggyőzzünk a magunk álláspontjának igazságáról, mindössze arra alkalmas csupán, hogy mások álláspontjait megértsük. 6. A barátság nem kér, nem követel, de nem is ismer áldozatokat. 7. A barátság oka nem lehet sem a véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé azonos világnézeti beállítottság vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga. Az emberi lélek valami olyan titka ez, mint a zenének a hangok harmóniája. Nem azonosak, de kiegészítik egymást. Az igazi barátság olyan az emberi világ diszharmóniájában, mint egy finom, halk akkord. Albert Hála. Ne tévezz össze a különböző kötelességekkel. A hála érzés, és mint ilyen megfoghatatlan, felmérhetetlen, és emberi értékfogalmakkal ki nem fejezhető. Csak akkor van jogod számon tartani, ha te tartozol vele másnak. Ez lelkiismeretet feladata. De ha azt kutatod, hogy ki adósod hálával, már önzésed szolgálatába állítottad a cselekedetedet is, amivel állítólag megszolgáltad. És önzőtettek egyszerűen napi áron számolandók el, hála nem jár, s nem is teremhet nyomukban. Szabadság. Azt jelenti, hogy jogod van az élethez. Éppen úgy, mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz, és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének, becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni, és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet. Ez a szabadság. A többi, amit ezzel a fedőnévvel szégyelezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások, csupán valamely embercsoport önzését, izgágasságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport rovására. Az igazi természetes szabadságtól irtózik minden közösség, mivel az felszabadítja az egyént, és ezáltal megszünteti a közösséget. Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor, és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a teremtő rend, és hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek! Ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének második részét olvassa fel nektek, Kútvölgyi Erzsébet.
A következő vasárnapon az Egér újság fényképeket közölt a Köcsökház belsejéről. Ezek a fényképek valósággal lázba hozták az egrentyű családot.
Anyuci, nézd, nagy képernyős televízió is van, Egér bajusz antennával. A szekrények mind beépítve, dióbél mintás függönyök és ugyanolyan bútorhúzatok, milyen ízléses.
Mit szóltok ehhez a csendélethez, szalonna töpörtyűvel? Ez a szőnyeg itt a szobában oly süppedősnek látszik, ezen elalhatnak a gyerekek. Az egérkék 5 percen belül összevesztek azon, hogy ki melyik csücskén fekszik majd a szőnyegnek. Egerentyű papa jó néhány rózsaszínű egérfület cibálhatott meg, míg végre rend lett. Később azért újabb ribillió támadt. Egon, Elek és Enikő összekülönböztek azon, hogy ki viszi el másnap a fényképeket az iskolába az osztálytársaknak megmutogatni. Senki sem viszi el, mordult rájuk Egerentyű úr. Nekem kell az újság. Másnap zsebébe tette a gondosan összehajtogatott lapot, és egy fél órával korábban indult el az autóbuszhoz, mint szokott, hogy legyen ideje meglesni Sűn Sámuelt. Szerencséje volt, mert a derék szerkesztő is a városba készült, és ott krákogott, türelmetlenkedett, topogott a 99-es megállójánál. Ó, őszintén befelé, cincogta Egerentyű úr olyan szívélyes hangon, amellyel még egy macska arcára is mosoly csalt volna. A nyomdába megyek, morogta az álmos sündisznó, annyira összehúzva magát, hogy tüskéi tömegéből csak az orrahegye kandikált ki. Amikor a busz megérkezett, Egerentyű úr úgy ügyeskedett, hogy éppen Sűn Sámuel mellé zöttyent le az ülésre. Sűn Sámuel mellett mindig maradt üres hely, mert senki sem szurkáltatta magát szívesen a rázós buszon. Egerentyű úr azonban azt tartotta, hogy megér néhány szúrást a káröröm, amellyel útitársa orra alá teregetheti az Egér újság vasárnapi számát. Elővette hát, szétbontotta, s mint egy véletlenül épp azon a helyen kezdte olvasni, ahol a Köcsökház belsejéből készült fényképek szinte az egész oldalt betöltötték. Sűn Sámuel előhalászta a szemüvegét. Na, mit ír ez a szennylap, kérdezte. Most már lakberendezési tanácsokat is ad? Ha, azt sem tudják, mivel fogják az olvasókat. Ezek a képek nem a féle lakberendezési tanácsokhoz készültek, mondta Egerentyű úr közönyt színlelve, bár alig bírt a gúnykacaját visszatartani, ezek mind a Köcsökház belsejét ábrázolják. Sűn Sámuel orráról lecsúszott a szemüveg.
Ejnye, de ráz ez a busz, horkant fel mérgesen, nem is rontom a szememet újságolvasással.
Többé egy pillantás sem volt hajlandó vetni a gyűlölt egér újságra. Alig várta, hogy leszállhasson. Kifelé menet jól nekidőlt Egerentyű úrnak, s még azt sem mondta, hogy bocsánat. Egerentyű úr kivételesen nem vette ez szokon. Érezte, hogy a sündisznó egész napját sikerült elrontania, s a káröröm elnézővé tette. Igen, Sűn Sámuel még a nyomdából hazafelé jövet is egyre az Egér újság olcsó fogásait szitta magában. Vásári trükk, elavult módszerek, dohogott egész úton, nem tudnak semmi érdekeset írni. Olyan unalmas az egész lap, hogy csak elaludni lehet rajta. Hát persze, hogy fűhöz fához kapkodnak, s mindent elkövetnek, csak hogy olvasóikat megtartsák. A szerkesztőségben újabb bosszúság fogadta. Az öreg füles bagoly, aki a csőr példányait szokta az olvasóknak kézbesíteni, megbetegedett, s nem volt, aki az újságot széthordja. A nagy kötegeket a postára kellett bízni, ami azt jelentette, hogy az olvasók jóval később kapják meg a lapot.
Így aztán nem csoda, ha az egérújság kiszorít bennünket, süvöltötte Sün Sámuel neki keseredve. Ma holnap többen olvassák, mint a helyi lapot. Legjobb, ha be is zárjuk a szerkesztőséget, s valamennyien elmegyünk az erdőbe bogarászni. Kuvik Kelemen, az egyetlen újságíró, fatönké dermedve lapult a sarokban. Az a kiváló tulajdonsága volt ugyanis, hogy tollazatának különféle borzolásával teljesen el tudta magát változtatni. Ha elkésett egy-egy cikkel, s nem akart Sün Sámuel szeme elé kerülni, lesimította barna tollait, s széktámlává dermedve várta meg, míg a főszerkesztő mérge elmúlik. Ennek a tulajdonságának egyébként sok érdekes cikket köszönhetett. Beröppent hivatalokba, üzletekbe, olykor lakásokba is, és miután hozzáidomította magát a faburkolathoz, a lámpához, az asztalhoz, vagy egyszerűen szenes lapát alakját öltötte magára, nyugodtan végighallgatott különböző vitákat és veszekedéseket. Másnap aztán nagy betűk hirdették a Csőr címoldalán. A szarkahivatalban munkahelye cserregéssel és fényes tárgyak csere beszélgetésével töltik az időt. Ezért halad lassan a szarkafészek javítása. Vagy. Róka ellenes hangulat a Baromfi Klub közgyűlésén. Miután Sün Sámuel kellőképpen kiadta a mérgét, Kuvik Kelemen helyre rázogatta tollait, s visszaváltozván Kuvikká, megkockáztatott egy észrevételt. Mi is indíthatnánk valamiféle pályázatot, hogy az olvasók érdeklődését kissé jobban felcsigázzuk.
Micsoda?
Hördült fel Sün Sámuel. Az egérújság módszereit kövessük? Ajándékokkal csalogassunk magunkhoz olvasókat, he?
Nem ajándékokkal, gágogott halkan Liba Leontina gépírónő, hanem kis játékos pályázatokkal. Az olvasók szeretnek mindenfélét beküldözgetni, és szeretik nevüket az újság hátlapján a nyertesek vagy megdicsértek között olvasni.
Valami kis kézügyességi pályázatra gondolok, verte tovább a vasat Kuvik Kelemen. Készítsenek az olvasók könyvjelzőt, lámpaernyőt, legyezőt vagy rongybabát, s aki a legszebbet küldi be, kedves kis ajándéktárgyat kap.
Éppen ajándéktárgyakra van pénzünk, jegyezte meg savanyúan Sün Sámuel.
Leontin sietve közbeszólt. Van egy ötletem. Hirdessünk rongybaba pályázatot. Rongy ugyebár minden házban akad. Az olvasóknak így semmibe se kerül rongybabát készíteni. A beküldött rongybabákat a karácsonyi játékvásáron eladjuk, s ami pénz ebből befolyik, azért vásárolhatunk a nyerteseknek egy doboz konyakos kukoricát.
Nem biztos, hogy Liba nyerné meg, huhogott az öreg füles pagoly a sarokban. Sün Sámuel oda sem figyelt, csak a fejét rázta.
Nem, nem, ostobaság. Még mit nem? Rongykacatok, limlomok, más nem is hiányzik nekünk. Nem elég, hogy minden a Leontin horgolásaival van tele?
Liba Leontin megsértődött, és csőrét szorosan összezárva elfordult. Kuvik Kelemen azonban nem hagyta annyiban a dolgot.
Az még nem minden, ha olvasóinkat kiműveljük, mondta. Ügyességre is kell nevelnünk őket. Ez hatott. Sün Sámuel valahonnan emlékezett rá, hogy tyúkanyó csirkéi újabban nem csak azt tanulják, hány szelvényből áll a giliszta, hanem azt is, hogyan kell célszerűen kapirgálni.
No, nem bánom. Add be végül a derekád.
Rád bízom, Kelemen, indíts valami ilyen kézügyességi rovatot. Csak nehogy nevetségessé váljunk miatta.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének második részét olvasta fel nektek Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a szeretet pilléreiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Máté evangéliumának 22. fejezetében olvashatjuk, amikor egy törvénytudó megkérdezte Jézustól: Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Ő azt felelte neki: Szeresd Urat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd fele a barátodat, mint önmagadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták. A szeretettől nagyon sokféle tapasztalatunk van, legfőképpen gyermekkortól, hogy a szülők hogyan szerettek, a nagyszülők, a rokonok, kik voltak a szomszédok, ott az iskola, nagyon sok ember találkozunk életünk folyamán, és különböző szeretett tapasztalataink vannak, ki hogyan szeret, persze vannak negatív példáink, amikor valaki nem szeret, visszautasít, persze időnként nem tudjuk, hogy most szerettek minket, vagy nem szeretnek. Például a gyermek, amikor a szülő szigorú, azt gondolja, a szüleim nem szeretnek engem, mert valamit tiltanak. És persze a másik családban, ott a szülők bezzeg megengedik a gyermeknek azt, hogy később nézze a tévét, vagy bárhova elmehessen. Erre később rádöbben arra, hogy a szülők szigora milyen óriási kegyelem volt számomra, mekkora ajándékot kaptam, hogy van tartásom, van gerincem, van önfegyelmem, tudom, hogy mi a jó, és tudom fegyelmezni magam, és becsületes jó ember lettem. Tehát később változik szeretett tapasztalattá, akkor nem így tapasztaltam meg. De valaki az orvostól fél, és az orvos tekinti ellenségnek, keverednek bennünk ezek a tapasztalatok, és időnként újra értelmezzük. Amikor azonban a szeretet parancsáról beszélünk, ott vannak cölöpök. Cölöpöknek én azokat nevezem, amik alapvető igazságok. És az igazság itt az Istentől van, amit az Isten mond igaznak. Nem ilyen emberi szubjektív érzelmek, hogy ki mit tapasztal, vagy ki mit érez annak. Persze ebben is van sok igazság, hanem az Isten mondja meg, hogy mi a szeretet. Az emberek a szeretet címszó alatt annyi minden bűnt elkövethetnek, de ha nézzük a cölöpöket, az első és legfontosabb cölöp, amit az első János levélben olvashatunk, Isten a szeretet. Tehát nem valamilyen elvont fogalom, nem is valamilyen jó cselekedet, hanem maga az Isten személye. Tehát egy szeméről van szó, aki maga az élet, maga a teljesség, ő a világnak az ura, a teremtője, ő a mindenség királya. Maga az élő Isten a szeretet, a Szent Háromság egyisten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Persze ideig még elvont fogalmaknak tűnnek ezek, hogy most ezzel mit kezdjünk, hogy a Szent Háromságnak a szeretete, meg hogy úgy a Szent Háromságnak a belső élete, hogy az egyes személyek hogyan szeretik egymást, azonban mégis ez az alap, a kiinduló pont. Ez az első cölöp, hogy nem egyfajta szubjektív érzést jelent a szeretet, hanem magát, az Istent, az ő személyét. Ezért, ha logikailag nézzük, és sorba akarjuk lakni az, hogy hogyan tudunk megtanulni szeretni, az első helyen van, hogy az Istent meg akarjuk ismerni, hogy ki ő. Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Például Jézus hogyan szeretett? Miért volt olyan, amilyen? Volt, amikor kedves volt, volt, amikor határozott, volt, amikor a kufárokat kiűzte, a farizeusokkal is időnként keményen beszélt, meg ezért megrótta őket. Mit is jelent a szeretet? Miért nem volt kedvesebb? Miért beszélt olyan határozottan a betegekkel? Mit akarsz, mit tegyek veled? Miért nem azt mondta, hogy tudom, hogy mi bajod van, ne is mondjál semmit, én megszeretgetlek téged, és nyugodtan menjél haza, meg fogsz gyógyulni, mindent megadok neked, látok én mindent, tudok én mindent, hiszen Isten vagyok, és látom, hogy mire van szükséged. Lehetett volna így szeretni is, sokkal kedvesebben. Sokféle gondolat van bennünk, meg sokféle szeretett stílus. Ahogyan minket szerettek, vagy nem szerettek, vagy amire vágyolunk, vagy ahogyan mi szeretünk, és azt gondoljuk, hogy ezt jó tesszük, amikor ebben a stílusban szeretünk. Tehát stílusokról is szó van. De mégis visszatérünk az evangéliumhoz, és Jézus mondja, hogy gyertek hozzá mindannyian, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. És Jézus, amikor hív bennünket pihenni, azt is mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Tanuljatok tőlem. Például lehetne az egy feladat, hogy úgy készülök a karácsony ünnepére, hogy legalább egy evangéliumot elolvasok, minden nap csak egy kis részt, és az alapvető kérdést, amit az elmékeléshez felteszek magamnak, hogy Jézus itt hogyan szeret. Itt Jézus miért ezt tette, miért ezt mondta? Én lehet, hogy más tettem volna, és akkor Jézus miért így viselkedett? amikor gyógyít, amikor a vizen jár, amikor szembesít, amikor a gazdag ifjú szembesíti, és nem megy utána. Miért nem ment utána? Júdást megakadályozhatta volna, hogy elmenjen. Miért nem akadályozta meg? Miért nem ment utána? Vannak kérdések, amikre talán nem is tudjuk a választ először, de amikor elkezdünk imádkozni vele, és kérjük Jézust, Jézusom, tanítsál már meg szeretni, mert sok mindent nem értek. És Jézus azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. És amikor tőle tanulok, akkor is felteszek kérdéseket, és itt már célirányosan olvasom az evangéliumot, úgy, mint diák, tanulok Jézustól, és szeretni tanulok. Most lehet, hogy sok más szempont nem lesz fontos számomra, nem is fogok róla elmélkedni, de mindenképpen megkockáztatom azt, hogy ebbe az iskolába beiratkozok, és persze miért teszem ezt? Azért, mert szeretni akarok. Jobban akarom szeretni a férjemet, feleségemet, családomat, gyerekeket, jobban akarom őket szeretni, mindenkit, aki rám van bízva. Ezért tanulni akarok. A másik nagyon fontos pillére a szeretetnek, hogy nem én szeretek először, hanem mindig befogadok. Az Isten mindig előbb szeret minket. Ugyancsak az első János levélben olvashatjuk, hogy a szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Isten, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Ezért logikailag megint az elsőbség nem azon van, hogy én mit teszek, hanem azon, hogy hogyan fogadok be. Aki beiratkozik Jézusnak az iskolájába, annak meg kell tanulni csendben lenni és befogadni. Ingyenesen elfogadni valamit vagy valakit, hogy ő hogyan szeret engem. És persze ilyenkor bennünk látok ők is, hogy engem ne szeressen senki. Én még fiatal vagyok, én még sok mindent meg tudok tenni, én nem akarok itt lötyögni az Istennel, meg úgy csendben lenni, hanem összeszedem magam, és tudok én meg, szeretek én meg, megdolgozom a béremért, és veszek ajándékot, csak ők ott lehet bennünk, hogy én nem akarok befogadni, én nem vagyok koldus. Mi az, hogy én várok valamit? Vagyok én olyan ember, hogy tudok én szeretni akárkit? Mégis, mivel Isten a szeretet, ő minden szeretetnek a forrása, az alapvető hozzáállás az Istenhez nem az, hogy én adok neki valamit, hanem befogadok. Ezért az imádságaimat is például úgy építem fel, hogy hogyan tudok befogadni, hogyan tudok az Istenre figyelni, és eleve ezt az ajándékot kérem magam számára, Uram, add, hogy a mai napon felfedezzem azt, hogy te hogyan szeretsz engem, hogy hogyan akarsz általam megnyilvánulni, hogy mi az, amit nekem adni akarsz, vagy mit ajándékoztál. És kérem, hogy akár az érzelmeimben is tapasztaljam meg, hogy az Isten mennyire szeret. Vagyis a szeretetnek az alapvető pillérei, Isten a szeretet, egy személy. Vannak tapasztalataink, de ezek sokszor szubjektívek, amik fontosak önmagában, de az alap Isten a szeretet, a másik logikailag a befogadáson van a hangsúly, és nem, hogy mit adok. És ha így kezdem el olvasni az evangéliumot, így kezdek imádkozni, hogy most nem ezt meg azt kérek, hanem Uram, olyan jó lenne mélyen megtapasztalni az, hogy szeretsz. A szentek annyira örültek neked, olyan mélyen tudtak szeretni, de azért, mert ezt megtapasztalták. Én meg olyan langyos vagyok, még a szentmisére sincs kedvem menni, meg sokszor imádkozni se, de ez azért van, mert egyszerűen nem szeretlek téged. Nem figyeltem addig arra, hogy te hogyan viszonyulsz hozzám, és hogy mennyire szeretsz. És kérlek, Uram, nagyon vágyom erre, az életem minősége, meg a szeretetem múlik azon, hogy hogyan, meg hogyan fogadom be, amit te adni akarsz, ezért nagyon kérlek, segíts ezen az úton. Igazából még nem tettünk semmit, hanem elfogadtunk egy igazságot, és az igazság, aki egy személy, arra kinyíltunk. Ez a szeretetnek az első lépése, az első pillérei, amit leteszünk azért, hogy majd tovább tudjunk lépni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a szeretet pilléreiről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!